60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Újbudaiak magazin műsora.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Számunkra is izgalmas kihívás az új megjelenési forma, az internetes rádiózás. Igyekszünk minél színesebb, színvonalasabb interjúkat, riportokat készíteni, hiszen a neten azonnal megkapjuk a visszajelzést műsorainkról. Változatlanul jó szívvel, nagy lelkesedéssel és érdeklődéssel járunk utána a különböző témáknak. A mai adás tartalmából: hány évig él egy kovász? Ellátogatunk egy pékműhelybe. Mi a különbség lakás és otthon között? A zenegyógyító erejéről zeneterapeuták beszélnek. Jobb-e a biotojás a hagyományosnál? Biogazdálkodásról, ökotermesztésről hallhatnak egy beszélgetést. Fény derül arra is, hogy kik azok a Skype nagymamák. És hogy egy kis tavaszt is becsempészünk magazinunkba, az interjúk között Chopin tavaszi keringője szól. A zeneszerző 210 évvel ezelőtt, 1810. március 1-én született. Bízom benne, hogy összeállításunk érdekes, hasznos időtöltést, és ami a legfontosabb, jó szórakozást is nyújt önöknek. Ezt kívánja a mai adás szerkesztője, Torda Judit. Kéri Júli egy különleges helyszínre, a Bake My Day pékségbe látogatott el. A beszélgetést a helyszínen vették fel, így az időnként hallható háttérzaj a pékség munkazaja. Elnézést kérünk.
Én már a második üzlete üzemmel a Bake My Day-nek, ami egy pékség, és attól, hogy pékség, még nem feltétlen lenne figyelemfelkeltő számunkra, de sok mindenben különbözik egyéb pékségektől. Ezeket a különbségeket szeretném most megbeszélni Takács Zoltánnal, aki egyik tulajdonosa ennek a pékségnek. Ha jól tudom, akkor ő lesz gazdája is, üzletvezetője is. Sőt, még végig is, ha jól tudom.
Hát így minden.
De az ember belép, akkor inkább egy, az első részben egy ilyen kiszolgáló pulttal ellátott sima pékséget lát, aztán rögtön feltűnik, hogy mögötte viszont ott készülnek a mindenféle finomságok, és picit tovább lépve egy nagyon hangulatos, reggeliző, beszélgetős valamibe találja magát.
Igen, tehát próbáltunk Szabó Péterrel egy olyan pékséget létrehozni, ami nem kifejezetten csak pékség. Itt nekünk van hátul kis konyhánk is, ahol egyéb ilyen reggeliket tudnak elfogyasztani az ide látogatók. Amire nagyon büszkék vagyunk, hogy van egy nagyon nagy közösségi asztalunk, ahova mindenki leülhet, mindenki úgymond egy kicsikét így bevonja az idegeneket is. Tehát, hogy nem feltétlenül az, hogy elbújjunk egy kis sarokba, és akkor megesszük a kis croissantunkat, megisszük a kis kávénkat, és úgy elbújva a világtól úgy szép csendesen elmegyünk, hanem itt, hál' Istennek, itt az itteni vendégek is nagyon nyitottak erre az egész dologra, amit mi létrehoztunk.
De közben meg vannak ilyen picike asztalok, ahol hangulatosan párok is leülhetnek.
Nyilván, szóval, aki így romantikázni jön ide, az is el tud jönni, tehát a lehetőség az adott, de egy idő után ugyebár ez megfelik, és akkor mindenki közösségi asztalra kényszerül, és ez egy jó dolog.
Hagyományos pékségi termékeket forgalmazzák, de az alapanyagok más. Nem tudom, mi a különbség, és akkor olvastam, hogy vadkovászról is, meg őskovászról is, hogy ez mit jelent.
Igen, tehát a köztudatban, tehát hogyha én csak azt mondanám, hogy egy kovászos pékség vagyok, akkor a köztudatban a kovász az úgy szerepel, nem mindenkinél, de a többségen úgy szerepel, hogy liszt, víz és élesztő. Tehát a jelen esetben, ami nálunk van, tehát mi azért hívjuk vadkovásznak vagy őskovásznak, hogy véletlenül se keverjék össze a kovásszal. Tehát a mi kenyerünk semmi másból nem áll, liszt, víz, só, ugye már a kovász is semmi másból nem áll, csak vízből és vízből.
De nem akárhonnan származik, ha jól tudom.
Igen, tehát ezt a magot, tehát mert úgymond a kovász magot, ezt mi Olaszországból kaptuk. Tehát amikor ott voltunk kint egy ilyen tanulmányi úton, úgymond, akkor ott egy ilyen fizetségmenet kaptuk ezt Petivel, és akkor azt hoztuk haza, és azóta ez már nálunk teljesít szolgálat.
Mennyi idős ez a kovász?
Hát maga a kovász az ilyen 50 fölött, 50 pluszos, tehát ilyen 55 éves most már körülbelül. És nyilván, hogy ezt amikor hazahoztuk, tehát ezt mi a saját ízvilágunkra, mi ezt beállítottuk. Tehát ez azóta, ez már köszönő viszonyban nincsen azzal a kovásszal, ami ez kint volt.
És ez napi gondoskodást igényel?
Hát ez napi. Tehát most ebben az időszakban azt mondom, hogy napi egyszeri gondoskodás, tehát amikor majd bejönnek ezek a 20 fok fölötti idők, akkor napi két foglalkozás törődést igényel. Ezért sem nagyon sokan vállalják be ezt a technológiát, mert itt nincs az, hogy hozzáteszünk még egy kis ezt, meg egy kis azt, és akkor abból lesz valami, hanem itt tényleg napi rendszerességgel kell foglalkozni a kovászunkkal is.
Hát ettől lesz különleges.
És ő ezt meghálálja nekünk, igen.
Hát ez az egyik nagy különlegességük, de a másik, hogy akikkel dolgoznak.
Igen, tehát javarészt maga a cég, tehát a Lehab Force Non-Profit Kft. Körülbelül olyan 150 főt foglalkoztat, tehát több üzletága van a cégnek. Van egy takarítás, van egy call center, van egy kertgondozás, illetve van a pékség. Tehát ez a négy üzletágból tevédik össze. Tehát összességében a dolgozóknak a 92-93%-a megváltozott munkaképességű.
Amikor alapították a céget, már ez volt a tervük, hogy alakult?
Tehát én a kezdete után nem vagyok itt, én csak amikor a pékség üzletág jött, én akkor kerültem be a képbe. Előtte Szabó Péter, aki jó maga is megváltozott munkaképességű, és dolgozott elég sok helyen, ahol ilyen kollégákkal volt körbevéve. Onnan jött neki ez az egész ötlete, hogy akkor tovább viszi ezt a dolgot, és azóta is így próbáljuk a céget ebben az irányban.
Csak a pékségben vannak a megváltozott munkaképességűek, vagy a másik három üzletágban is?
Hát javarészt inkább a másik három üzletágban, tehát a pékségben nincsen annyi megváltozott munkaképességű, amit mondjuk mi szeretnénk. Nyilván vannak itt olyan nehézségek is, ami miatt nem lehet, de folyamatosan keressük az embereket is.
De effektív a megváltozott munkaképességűek jelentkeznek munkára, vagy önök keresik?
Hát ez is is. Hát ez is is.
És van átjárhatóság az üzletágak között? Tehát valaki mondjuk jelentkezik a végségbe, ott nincs alkalmas munka, akkor van?
Hát megpróbáljuk személyre szabni a munka lehetőséget. Tehát hiába jön ide hozzánk egy olyan nagyon lelkes kollega, aki minden állal a végségben akar dolgozni, hogyha látjuk rajta azt, hogy nem engednénk oda, mert egyéb olyan problémái vannak neki, mi ezt nem tenné lehetővé, akkor utána keresünk neki egy másik pozíciót.
Tehát nem elutasítják?
Nem, semmiféleképpen nem. Tehát minden egyes szegmensben megpróbálunk lehetőséget biztosítani a nálunk jelentkezőknek.
És a kollégák hogyan viszonyulnak hozzá, illetve a vásárlók?
Tehát itt a 12. kerületben, itt a Böszörmény úton, itt nagyon pozitív a visszajelzés. A 14. kerületben ott egy sajtócikk után tudták meg az ott lakók és az ott vásárlók, hogy mi javarészt megváltozott munkaképességűekkel foglalkozunk. Nem reklámoztuk, nem. Tehát piaci alapon vettünk részt a versenyben. Tehát nem voltunk megkülönböztetve senkitől. Úgyhogy ez csak egy véletlen folytán derült ki, hogy mi valójában kik is vagyunk. Nem akartunk mi ezzel kérkedni, meg bármiféle előtt szerezni. Így alakult.
És a kollega?
Hát teljesen más hozzáállást, odafigyelést, törődést igényelnek mondjuk, mint egy ilyen kollega. Bár mondjuk én azt szoktam mondani, hogy kétféle ember létezik, tehát egy, akinek alul a papírja, egy, akinek nincs. Megváltozott munkaképességű, de voltak éppen nagyobb figyelmet igényelnek.
Hát ezt nyilván bevállalja, aki idejött már eleve, vagy...
Nyilván, tehát az itt dolgozó épp kollégák tudják azt, hogy kivel dolgoznak, tudják azt, hogy milyen problémája van esetlegesen, tudják azt, hogy ha valami probléma adódik, akkor milyen lehetőségei vannak neki, hogy segítsen. Tehát van egy mentor, aki foglalkozik a megváltozott munkaképességű kollégákkal, és hát a jelenlét az, ami nagyon, nagyon fontos, hogy lássuk mi is azt, hogy hol az a hely, mi az a munka feladat, mi az a pozíció, amiben jól érzi magát a
mit képzel a működést,
hogy ez a legfontosabb.
Hát ez így látszik is, mert amíg így tőle vágtam, szóval nehéz volt megkülönböztetni, hogy ki az, aki esetleg az egyik csoportban vagy a másikba tartozik.
Igen. És itt nagyon, nagyon, tehát maga a vásárló közönség is nagyon toleráns, és már ilyen nyugatias gondolkodásmóddal vannak, tehát nálunk nyugatra ez teljesen elfogadott dolog, hogy a sérült ember is ugyanúgy ki akarja venni a részét a munka világából, ott lehetőséget is kap, tehát még itthon vagyunk ilyen gyerekcipőben ezzel kapcsolatban.
Hát nagyon remélem, hogy nem sokáig lesznek úttörők, és további nagyon harmonikus együttműködést kívánok. Köszönöm a beszélgetést Takár Zoltánnak.
Egy sajátos életszemlélet, egyéni látásmód jellemzi Somogyi Ágnes interjú alanyát. A beszélgetés alapját egy könyv adja, amelynek a címe Tér, Lélek, Tan.
Kedves hallgatóink, Tromkatával ülök szemben, nem tudom, hogy hallották-e már a nevét, vagy látták-e már a könyvét, vagy a kiállítását. Én úgy tudom, hogy művészettörténész, de mégsem az.
Végzettségem az, de az egyetem elvégzése után nem sokkal rájöttem, hogy engem aktívabban érdekel a tér és annak a berendezése. De mivel gyerekkorom óta mindig valamilyen kreatív munkát csináltam, ahogy említette, volt kiállításom, készítek kollázzsal úgynevezett lélektérképeket, illetve gyapjú sejem szövéssel, ásványokkal kombinált ékszereket, nyakékeket, és ezzel párhuzamosan dolgoztam ki a saját módszeremet, a térlélektant. Külföldön éltem hosszabb, rövidebb ideig, 4 évet Japánban töltöttem, Tokióban, Portugáliában. Ugye ezek az élmények összeváltak valamilyen sajátos egységé, amit nem lehet egy szóval megfogalmazni, de minden szempontból az érdekel, hogy hogyan lehet az emberek lelkét megszólítani, azzal kapcsolódni, és végül is egyfajta világszemléletet átadni.
Ha most azt mondom, ez a hallgatóknak lehet, hogy furcsán fog hangzani, hogy legváros üvegek rendezése egy zongorán.
Ez konkrétan az a történet, hogy nagymamám nagyon sokat főzött be különböző gyümölcsökből, és volt egy nagy szoba, a dunsztolás után odarakta ki a lekvárokat a zongora tetejére, úgyhogy odahúztam egy széket, és úgy elrendezgettem. Volt olyan, hogy színek szerint, hogy a sárga barackok egymás mellett legyenek, utána mondjuk a körte, mert annak egy kicsit más színe volt. Új rendszerek jöttek ki, új színkombinációk, a napfény is máshogy sütött az üvegekre, és minden alkalommal engedtem a látványt, az élményt így beáramlani. Ezek ilyen kísérletek.
Mondhatjuk, hogy itt a lekváros üvegek elrendezése volt az első térrendezés. Élmény, ami igen. Valószínűleg visszaköszönt még, és Japán lehetett még élményforrás.
Igen, gimnazista koromban éltem Tokióban. Igen. Rengeteget tanultam nemzetközi iskolában, angolul, tehát először angolul kellett megtanulnom.
De japánul is?
Valamennyit, de már elfelejtettem. Ami Japánból nagyon mélyen belém ivódott, és végül is abszolút a térlélektan alapját dolgozta ki bennem. Az kezdve azzal, hogy jártam hagyományos otthonban, és megdöbbentő volt számomra ez a térszemlélet, hogy Japánban ugye a föld az, ami stabil, és A falak mozgathatók. Európában mi mindent a falra tolunk, falra rakunk, és azt gondoljuk, hogy akkor jó, egyébként esztétikus is egy belső tér, hogyha minél tágasabb középen. Japánban ez pont fordítva van. Úgyhogy nekem rengeteg ilyen élményem volt, akár a sintoizmus, ami azt mondja, hogy valójában minden él, minden tárgy, még a kő is, és számomra ez nagyon kedves, és nem is kell ebben hinni, mert én ezt így tudom.
Írja, hogy ennek semmi köze igazából a feng shuihoz és a vasszatűhoz, illetve valami érintkezési pont van.
Hát az érintkezési pont az az, hogy én is energiákban gondolkodom, illetve minőségekben, ez alatt azt értem, hogy az alapős elemek, tűz, víz, föld, levegő, amiből igazából minden tárgyunk van. Mert például egy kerámia bögrében benne van a földelem, ha mondjuk piros színe van, akkor a tűzelemet is tartalmazza. Ilyen módon közös a gyökér, de a térlélektan abszolút személyes és egyedi, tehát nem egy meghatározott struktúra mentén mondom azt, hogy hol vannak a különböző életterületek. Igazából ez egy szemlélet. Amivel megismerkednek az emberek, akkor szoktam hallani szinte, hogy így leesnek a megértés tantuszai, hogy ja, akkor ez azért volt, mert így van összefüggés mondjuk az otthonom különböző pontjai. Mert keveset foglalkozunk a térrel, mert mondjuk ebben a szakmában, ami az enyém, hogy végül is otthonom berendezésében segítem az embereket, a saját ízlésük megtalálásában, tehát nem én erőltetem rájuk.
Szépen írja egyébként, hogy a dolgok a helyükre kerüljenek.
Az emberek életében, ami az ő élete, az ő lelkének a tere, az ő fizikai tere. Igyekszem úgy felhívni az emberek figyelmét, hogy mivel minden él, és minden élő, intenzív energiával van jelen a térben, nem mindegy, hogy mik azok a tárgyak, és hogy azok milyen minőséget sugároznak, és hogyha ezek így harmonikusan vannak egymással, és minél inkább természetközeli anyagok és színvilág, annál harmonikusabb a tér.
Ha nézünk ilyen lakberendező folyóiratokat, ilyen kirakat lakásokat látunk sokszor.
Igen, egyetértek. Ez egy nehéz műfaj, mert valamit ugye be akarnak mutatni, ami nagyon sok embernek esetleg tetszik, csak pont az élet hiányzik belőle.
Pontosan.
A túl nagy harmónia, vagy adott esetben a túl nagy szimetria, nem találjuk meg a természetben, ez valójában természetellenes pont ezért. Ezek nem otthonok, azok lakások. Szeretem egyébként az izgalmas, tervezésű, míves, modern bútorokat is, de ha túl sok modern tárgyal vesszük és bútorra magunkat körül, akkor picit olyan, mintha a jövőben lennénk, tehát nincs meg az a stabilitása az életünknek, amit akár egy-egy régebbi bútordarab is tud megerősíteni. Hiányzik belőle, ahogy ennek az illetőnek volt múltja, valódi élet úgy hiányzik belőle.
Mivel tudjuk elérni, hogy még otthonosabb legyen a mi lakásunk, minden zuga?
Pontosabb mondod ki, az a minden zuga. Az otthonunkat én úgy tekintem, térlélektan szemlélettel, hogy ez egy élő lény. És a térben való mozgásunkkal kötjük össze ugye a különböző pontjait. Erről írok egyébként a második könyvemben többek között. Felelősségünk van igazából saját életünkre nézvést is abban, hogy valójában minden pontját töltsük meg élettel az otthonunknak, mert ez élő lénynek tekintjük, akkor ha vannak olyan szobák, amit csak raktárnak használunk, az olyan, mintha a testünknek az egyik részével nem foglalkoznánk, vagy oda mindig csak begyűjtünk valamit. Előbb-utóbb meg tud akár betegség formájában is jelenni konkrétan az embernél. Illetve ugyanígy egy szobán belül is jó, hogyha minden részét éljük. Tehát nincsenek ilyen sötét, nem szeretem sarkok. Arra mindig van megoldás, hogy lehet egy lámpával élettel megtölteni saját életemmel, ahogy megtöltöm az otthonomat, a lelkem minőségével is átitatódik. Nem csak a tér, hanem az egész, a tárgyak is. Nyilván azzal, hogy szeretem a tárgyakat, még erősebb a kapcsolatom hozzájuk, és valahogy az otthonosság érzetét szerintem így ez adja. Eleve érdekes dolog, hogy mit jelent az otthonosság számunkra. Fizikai síkon, vagy érzelmileg foglalkozunk ezzel, hogy szeretek valakit, és olyan biztonságban érzem vele magam. És
ma biztonság az kulcsszó.
Így térünk át a lélekre. Mindent tükröz az otthonunk, és az otthonunkhoz való viszonyunk. Tágabb értelemben a környezetünkhöz való viszonyunk arról, hogy valójában mi mit képviselünk.
Van a kirejtőzködő, még a lakásában is.
Igen. Mindenből a túl sok is, meg a túl kevés is ugye jelez.
Vannak kényszerhelyzetek, amikor nincs hely. Én azt a megoldást találtam erre, hogy időnként átrendezem a tárgyakat, és cserélgetem.
Az nagyon jó ötlet. Tehát ez az erről szól igazából a dolog. Fontos átrendezni, időnként az otthonunkat, hogy ne ugyanazokon az ösvényeken járkáljunk, mert az azt jelenti, hogy a saját lelkünk terében is bizonyos sinek mentén megyünk mindig.
Mindig változunk. Igen. Az otthon is ezt szolgálja.
Velünk együtt él, és minden alkalommal picit meg is frissül. Eleve túl sok tárgyaknak általában.
Az ember már szabadulni szeretne bizonyos dolgoktól, és nincs szíve kidobni.
Én azért mindenkit arra biztatnék, hogy lehetőleg ne kötődjön ilyen fokon tárgyakhoz. Mert igazából az élmény az, akár egy kirándulás, egy utazás, vagy egy kapcsolat már lehet, hogy elmúlt, de a tárgy egy idő után már nem hordozza. Nyugodtan meg lehet válni, főleg, hogyha negatív élmények kötődik esetleg egy tárgyhoz. Az akkor az én otthonomban generál, illetve fenntart valamilyen negatív érzetet. Ha viszont odadom másnak,
akkor megkönnyebbülünk.
Felszabadulnak energiát, mert nem blokkolja az a tárgy, az az ember, akihez kerül.
Ő nála meg energiatöbletet.
Abszolút. Részben. Akkor az én terem felszabadul, ő meg lehet, hogy örül neki. Tehát ez duplán pozitív. Sokan félnek a túlüres terektől.
Így van.
Mert az mindig szembesít minket valamivel, hogy azt most én mivel fogom betölteni. Egyfajta ilyen önvizsgálatra is kényszerülhetünk, de fontos szerintem, hogy maradjanak üresen is.
Nagyon tetszettek a fejezet címek. A legjobban mondjuk ez nagyon találó, ez a zsilip víz nélkül.
Igen. Előszoba.
És ez milyen fontos.
Nagyon. És egyre több olyan otthonba járok, most új építésűekbe, ahol nincs előszoba. De többek között az előszobának szerintem nagyon nagy jelentősége van, hogy kizsilipeljük azt, amit nem szeretnénk behozni az otthonunkba, vagy vegyük le azt, ami az otthonunkhoz tartozik, de nem akarjuk beljebb vinni. Fizikailag ez lehet egy bakancs, egy esernyő, egy táska, de lehet az egész napi munkánk, vagy valamilyen nézeteltérésnek a negatív energiája, hogy azt se vigyük aztán be az otthonunkba. És ugyanígy reggel, amikor elindulunk, akkor pedig felkészülünk arra, hogy kilépünk végül is így a világ elé, és hogy másképp vagyunk nyilván a közvetlen intim belső terünkben, ami az otthonunk, meg az utcán. És ugye ez nem megy egyik pillanatról a másikra. Igen. Ez egyfajta rend és struktúra, és azt hiszem, hogy ez nagyon hiányzik. A határtalanság, hogy ma már bármit elérek, vagy híreket hallok olyan helyekről, amit tőlem nagyon távoli, és most akkor szörnyűködhetek, hogy milyen katasztrófa történt esetleg Dél-Amerikában, de nem biztos, hogy az én életembe ezt az energiát be kell hozni.
Ez nagyon igazi. És az új könyv mikorra várható?
Idén. Könyvhét vagy karácsony. Végül is kapcsolódik az első könyvemhez, hogyan közlekedünk az otthonunkban az átrendezés jelentőségéről.
Picit hiányzott nekem az, hogy csak egy kép.
Ja, a könyvből.
Igen.
Ott tudatosan nem volt kép, és az új könyvemben sem lesz. De abban a pillanatban, hogy én berakok egy, mondjuk egy fürdőszobaképet, akkor az minta lesz, leírtam akár szobákat is, lakásokat, otthonokat, és hogy tessék elképzelni.
A hiány igen. Többet árul el.
Teret teremt valamire.
A riporter Somogyi Ágnes volt. Legyen a zene mindenkié. Kodály híres mondása örökérvényű. Nem csak a nevelésben, hanem a gyógyításban is felhasználják a zenét. Beteg emberek rehabilitációját segítik a zeneterapeuták.
Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben vagyunk Budakeszén, ami egy gyönyörű környezet, és nem csak a környezet az, ami segíti a betegek gyógyulását, hanem az a hatalmas szakmai tudás is, ami egyrészt az orvosok segítők részéről megnyilvánul. Egy elég új pszichoterápiás módszernek a gyakorlói ülnek velem szemben. Fekete Zsófia, Cselenák Zsolt, Eckhard Fanni. Ők hárman azok, akik a zeneterápiát működtetik az intézetben. Mit jelent a zeneterápia? Fekete Zsófia.
A zeneterápia egy mozaik szó, a zenének a terápiás felhasználása. Kórházban, terápiás központban, addiktológián, pszichiátrián használják a zeneterápiát.
Milyen típusú betegségeknél használják? Zsolt.
Nálunk az intézményben elsősorban neurorehabilitációs területeken használjuk a zeneterápiát, a sérült osztályokon, a stroke utáni rehabilitációs osztályon. Van egy úgynevezett krónikus osztályunk, ahol ezt használjuk, és az itt fekvő betegeknél.
Hogyan választják ki a zenét, Fanni?
Nagyon sok esetben az adott kliensnek a preferenciái határozzák meg, hogy mi milyen zenét játszunk vele, vagy milyen zenét viszünk hozzá.
Tehát szükséges az, hogy a paciensnek legyen valamiféle zenei előképzettsége?
Nem. Tehát, hogy akár milyen zenét szeret hallgatni. De ha ezt nem tudja nekünk megmondani, vagy ezzel ő nem foglalkozott, akkor elkezdünk keresgélünk közösen is. Nagyon sokszor hagyjuk, hogy ő válasszon a repertoárból, akár hogy zenélünk neki, mi kínáljuk fel a lehetőségeket, akár dalszöveggyűjteményekből.
Hát ez már nyilván azokkal, akik képesek a kommunikációra.
Igen.
A zene az egy kommunikációs eszköz tulajdonképpen, és amíg én valamit mondok a szavakon keresztül, addig a zenével a verbalitás az énekelt szöveg mellett egy nonverbális világ is kinyílik, ami sokkal több mindent megvilágít az emberi lélekből, mint sokszor csak a szavak. Sok kutatás szerint, amikor mi egymással beszélünk, akkor tulajdonképpen egy 20-30% az, amit én verbálisan most mondok, és az összes többi az a mögötte levő nonverbalitás, a gesztusaim, a hanglejtésem, az arckifejezésem, a mimikám. És egy zeneterápiánál ez még nagyobb teret kap, kevesebb teret kap a verbalitás, és sokkal nagyobb teret kap a nonverbalitás, a hangmagasságok, a ritmika területe.
Hogyan teremtenek kapcsolatot például egy afáziás beteggel, akinek pont a beszéd központja sérült?
Ez nagyon érdekes, mert pont az afáziások azok, akiknél nagyon látványos az, amikor elkezdünk énekelni. Számos afáziás csak egy-egy szót ismételget, ezt úgy hívja a neuropszichológia, hogy perszeverál, egy szót ismételget, de amikor elkezdünk énekelni, a hangmagasságokat gyönyörűen tudja követni, dúdolni, és sokszor el is kezdi a helyes artikulációval követni a dalokat. Éppen ezért hoztunk létre egy énekegyüttest, a hangadó énekegyüttest, ahol afáziásokkal együtt énekelünk.
Afáziás betegekkel együtt énekelünk,
sőt, bevonjuk őket előadó művészetbe, előadunk, koncertezünk velük, és ilyenkor egy hatalmas szerepcsere történik, mert aki afáziás, az egy súlyos afázia esetében sajnos gyakran évek, évtizedeken keresztül kell ezen a verbális bezártsággal élni, hogy nem tudom a szavakkal kifejezni magam olyan könnyen, mint ahogy én most elmondom, amit gondolok. És ezeknek az embereknek hatalmas jelentősége van annak, hogy végre egyszer nem terápián ül, és ő az, aki így hallgatja a másikat, és csinálja, mit kell, hanem egyszer ő áll ki a színpadra, és őt hallgatják, és őt tapsolják.
Szóval egyfajta kreativitás is van akkor
ebben. Egy hatalmas kreativitás, igen, is van. Talán mondjuk úgy, hogy az összes ember számára egyfajta erőt adó üzenet, hiszen amikor valaki így kiáll és így énekel, az mindenkinek a szívét megmelengeti.
És hát a zenének óriási közösség alkotó.
Igen.
Eleme is van, illetve hát egyfajta közösség összetartó. Milyen típusú betegségeknél használják még a zeneterápiát? Zsolt?
Tehát ilyen pszichiátriai szituációkban is nagyon gyakran van zeneterápia, de különböző ilyen krízis helyzetekben, mint amilyenek a koraszülött csecsemőknél. Az, hogy evészavarosokkal is például történik zeneterápiás foglalkozás.
Újszülöttekkel.
Hogy lehet az újszülöttekkel zeneterápiát csinálni?
Hát ott elsősorban az anya és a gyerek kapcsolódását, nonverbális kapcsolódását segíti elő, mediálja egy zeneterapeuta azzal, hogy az inkubátorok mellett egy gitárral vagy valamilyen hangszerrel együtt énekelnek az édesanyával, a zeneterapeuta és az édesanyja, és így a kisbaba és az édesanyja közötti kapcsolatot így. Tehát és akkor az, új, az újszülöttektől, igen, az időskori, mit tudom, demencia. Egyébként rengeteg területe van ennek a zeneterápiának. Mi itt a kórházban a felnőtt betegekkel dolgozunk ezen a bizonyos neurorehabilitációs területen.
Hogyan képzeljünk el egy zeneterápiás ülést?
A zeneterápiának nem az a lényege, hogy szolfézsóra-szerűen fejleszünk, hanem az, hogy a zenén keresztül kapcsolódjunk a beteghez, és ez nyilván betegtől, szituációtól függ, hogy hogyan történik egy ilyen zeneterápia. De például elmesélem azt, hogy egy komából ébredező, minimál tudatos beteggel hogyan foglalkozom én. Akkor valaki úgy ébredezik, és néha már az emberre néz, de néha nem, néha alszik, kevés jelét adja annak, hogy ő tudja, hogy hol van, hogy ő tudja, hogy kivel van. Akkor az ember ott áll a hangszerekkel egy olyan beteg előtt, akivel kapcsolatot keres, akivel megpróbál kapcsolódni. Elkezdek neki dúdolni, figyelem a levegővételét, figyelem a szívdobogását. Próbálok olyan ritmusban dúdolni, hogy például a levegőt veszi. Elkezdem énekelni a nevét. Valahogy miközben énekelek, és figyelek a levegővételre, úgy mozdítom a kezét is, megmozdítom, ahogy ő veszi a levegőt.
Tehát egyfajta mozgás kíséri mindig ezeket.
Aztán előveszek olyan dalokat, amiket feltételezhetően ismert. Ha tudok valamit a zene előéletről, akkor azokat veszem elő. Aztán előveszek hangszereket, ilyen nagyon egyszerű hangszereket, amik nem egy zongora, hanem amit oda tudok vinni, és oda teszem a beteg kezéhez, és a beteg kezével megmozdítom a hangszert, megszólaltatom a hangszert. És figyelem, hogy mennyit segítek én, mennyit tesz ő. Nyilván az a lényeg, hogy az ember ne legyen túl sok, ne legyen túl kevés, hanem mint terapeuta pont annyi legyen, hogy inspiráljam, hogy minél többet ő mozduljon, és ne az én segítségemmel tegye meg a mozdulatot. Ez a vezetett, segített mozgás, amit a gyógytornászok is csinálnak, úgy próbáljuk megmozdítani, megszólaltatni ezeket a hangszereket.
Milyen esetei vannak a Fanninak, vagy Zsoltnak, amiről szívesen mesélne, vagy beszélne?
Nekem néhány emlékezetes, inkább pillanat, vagy egy-egy foglalkozás ugrik most be. Ebből egyik volt, amikor dalszöveget írtam egy afáziással. Nem volt nagyon súlyos afáziás, de róla írtuk a dalt. És lehetett vele egyrészt improvizálni, a kordokra ő dallamot is improvizált, másrészt kitalált dalszöveget, megírtuk az ő dalát. És az, hogy ebben ő partner volt, ez egy hatalmas, nem csak siker, hanem nem is tudom, úgy éreztem, hogy neki is ez egy nagy élmény, és nekem is. Egy másik eset, aki eszembe jut, ami egy nagyon emlékezetes foglalkozás, ő is egy afáziás beteg volt, és tehát szavakkal nehéz volt vele kommunikálni, ellenben hangszeres improvizációban nagyon könnyen bevonható volt, és volt egy olyan alkalmunk, amikor annyira bele tudott feledkezni a közös zenélésbe, hogy 50 percen keresztül megállás nélkül a zongorán improvizáltunk ketten. Egy billentyűt megszólaltasson, arra tudta használni mindkét kezét. És nekem ez, hogy ő ennyire bele tudott feledkezni, ez azt mondta, hogy el tudja felejteni kicsit a gondjait, bajait, és egyrészt, másrészt pedig ez egy olyan tevékenység, amiben ő van benne, és ami a sajátja. Neki ráadásul egy bántalmazott háttere, családi bántalmazás kapcsolatos háttere volt, és ez egy olyan élmény, amiben talán tud ő is kapaszkodni.
A családdal kapcsolatosan én olyan munkaidőben dolgozom, amikor a látogatási idővel ez egybeesik. A család is részt vesz ezeken a zeneterápiás foglalkozásokon, és hogy ott vannak ilyen nagyon szép pillanatok, amik a család, aki verbálisan nem tud kapcsolódni a hozzátartozójához, aki az ágyban fekszik, ők azáltal, hogy részt vesznek egy zeneterápiás foglalkozáson, hogy van a kezükbe hangszer adva, hogy ők is velem együtt zenélnek, meg éneklünk, hogy milyen fantasztikus módon tudnak így a zene által kapcsolódni. A zeneterápia az egyelőre itt nagyon sokszor egy olyan dolog, amiről nem pontosan tudják a hozzátartók, hogy ez miről fog szólni, amint bevonódnak és felismerik a zeneterápiás munkaértékét, utána már nagyon szeretnék és újra átélni.
Köszönöm a beszélgetést, sok sikert kívánok a további munkájukhoz. Torda Judit riportját hallották. Nagyon jó divat kezd kialakulni manapság. Jobban odafigyelünk az egészségünkre, táplálkozásunkra, környezetünkre. Az egészséges életmód alapja a jó élelmiszer. A biogazdálkodás, ökotermesztés rejtelmeibe avat be Meskó Bánk beszélgetőtársa.
Mai vendégem Rosszik György, a Biofeldolgozók Szövetségének a tagja. Hogy került ebbe a szövetségbe? Mit takar ez a név? Mit csinálnak?
1998 óta tagja a cégünk a Biokultúra Szövetségnek. Időközben ez a Biokultúra Szövetség egy ernyőszervezetté alakult, regionális és SAK szövetségeket fog össze, és biofeldolgozóként az én cégem ebben az egyesületi munkában vesz részt. És ez a szövetség tartja fent, illetve működteti a Biokultúra Kft-t, mint tulajdonost. A Biokultúra Kft. Végzi a biotermékek ellenőrzését.
Látom a termékeket, kitéve a bio, alma, bio, tojás. Ez a bio szó, ez mit jelent?
Egyfajta termék minőséget jelent. Azon szoktunk néha csodálkozni, ha halljuk, hogy Japánban sörrel itatott marhák húsát egész extra áron árulják, tehát egy különleges minőséget, de talán közelebbi példát is tudok mondani. Mindenki ismeri talán a kóser pálinkát, esetleg hallott a halal élelmiszerekről, ez ugye az arab területeken jellemző inkább. Tehát a biót én úgy jellemezném, hogy egyfajta minőségi kategória, aminek megvannak a maga előállítási szabályai, külön szabályai vannak a növénytermesztésnek, az állattenyésztésnek és a feldolgozásnak.
Most maradjunk pillanatnak növénytermesztésnél, amikor kijövök ide a piacra, hogy egy bio almát vagy egy bio gyümölcsöt veszek, akkor azt gondolom, hogy mentes a vegyszerektől, a permetezőszerektől. Ahhoz, hogy egy bio almát termeljek, mik a előzetes feltételei annak, hogy ezt megvalósíthassam?
A bio minősítés előzetes feltételei egy úgynevezett átállási időszak, ami tulajdonképpen a harmadik évben érheti el az ember ezt a tanúsítást. Az előző, megelőző év egy átállási év, tehát mindenképpen egyfajta pihentetés, egyfajta művelési módváltozáson esik keresztül egy biogazdaság, mielőtt biová minősítik. Egyébként a bio és az öko azok szinonim fogalmak, attól függ, melyik nyelvterületen mozgunk, úgy fogjuk ezeket hallani. Tehát ez a minősítést megelőzi egyfajta pihentetés, de utána természetesen, amit szóba került, hogy a permetezés is csak nagyon korlátozottan és hagyományos szerekkel engedélyezett, illetve olyan baktériumkészítményekkel, amelyek mondjuk így, hogy természetazonosak vagy természetközeliek, és hát ma már ugye ezeket a növényvédőszereket, műtrágyákat a biotermesztésben használni nem lehet, és viszonylag könnyen ellenőrizni is lehet, hiszen ezek a növényvédőszer maradékok nagy pontosságú műszerrel nagyon olcsón kimutathatóak, és bizony rendszeresen vesznek mintát a biopiacon is. Hát, hogy érzékeljék a hallgatók, egy-egy minta vizsgálati költsége 1-2-10 000 forintnál nem több. Tehát ez az ellenőrzésben benne foglaltatik ennek a lehetősége. Erre a Biokontroll Kft. Felkészült, és rendelkezik mozgó laboratóriummal is.
Ez a növénytermesztésre vonatkozik. Most az állatok vonatkozásában, az állattenyésztésnél, hogy valósul meg ez?
Először még szeretnék egy picit a növénytermesztésre visszatérni. Bizonyára emlékeznek néhányan arra, 10-15 évvel ezelőtt a valamelyik tökmagos készítményben DDT-t találtak. Ez azért eléggé közismert, hogy a DDT általánosan használt növényvédőszer volt, majd betiltották, de ez leszivárog sajnos a talajba, tehát sokszor megkérdezik, hogy hogyan lehetséges az, hogy egyáltalán bióvá minősítenek egy olyan kertészetet, ahol esetleg ezelőtt 30-40 évvel DDT-t használtak általánosságban. az igazán jó ellenőrzés erre is gondol. Tehát a talajt megfúrják előtte, tehát elő nem fordulhat, ezt konkrétan a Magyarországon tevékenykedő egyik BB-étel gyártó vezetőjétől tudom, hogy ahol ők termeltetnek mondjuk sütőtököt, akkor azt a talajt előtte megfúrják. Tehát már eleve csak olyan gazdával tárgyalnak, akik biominősítéssel rendelkezik, de ez nem elég, még speciális vizsgálatokat is elvégeznek. Azt gondolom, hogy ezek viszonylag nagy biztonsággal ellenőrzött termékek. Ezt szándékosan mondom, mert még mindig a közvéleményben él ez, hogy a biogazda az éjszaka permetez. Hát természetesen a nagy melegben nem lehet rizgálicsal sem, mert előfordulhat, hogy mondjuk a levelek fölégnek, de nem ezért permeteznek éjszaka, és nincs erről szó. Legfeljebb fagy ellen védekeznek, vagy ilyesmi. Legalább annyi tisztességes ember gazdálkodik a bioterületen, mint a hagyományos területen. Az állattenyésztésnél, hiszen a kérdés erre vonatkozott, mindenképpen arra kell gondolni, hogy egy hosszabb tenyészidővel számol a bio állattenyésztő, és ma már azért ezt eléggé közismert, hogy a konvencionális gazdálkodásban a fajta nemesítés, illetve a takarmányozás, hát a minél gyorsabb, és hát minél gazdaságosabb előállításra. Tehát ez egy rövidebb tenyészidőre törekszik, illetve én úgy szoktam fogalmazni, hogy a hús helyett fagylaltot árulunk, hiszen a fagylaltban sok a víz, és hogyha a hús jól megköti a vizet, ugye ez általánosságban használják, különösen a felvágottaknál, hogy akár még vissza is pumpálják a húsba azt a kiszivárgott folyadékot. Tehát a bioban semmi ilyesmire nincs lehetőség. Azon kívül nagyon korlátozzák a tartósítószereket, a húskészítményekben különösen. Talán eléggé közismert, hogy általában ezek a vörös színű felvágottak bizony-bizony étel allergiát tudnak okozni, mert olyan sok bennük a tartósítószer. Tehát mindenképpen ilyen tekintetben biztonságosabbnak gondolom őket.
Előzetes beszélgetésünk során mondta, hogy ön a tojásban, profi bio tojás kapcsán tudna nekünk mondani pár dolgot.
Én ma már nem foglalkozom tyúkok tartásával, de viszonylag hosszú ideig kezdetben takarmányoztuk őket, majd működtetünk is ilyen telepet. Itt az állatok számára ugye egyrészt elő van írva, hogy szabad kifutón legyenek, tehát ketrecben semmiképpen nem lehet tojótyúkokat tartanunk, ez a konvencionális állattartásban így van. Egyébként például a konvencionális termékek között a tojásban van egy olyan kategória, hogy mélyalmos. Ez nem azt jelenti, hogy kifut, de nem ketrecben van a tyúk. Ugyanolyan sűrűn szinte egymást hát csipkedve élnek ezek a szegény állatok. Itt bioban meg van határozva, hogy mennyi kifutó lehet, tojófészekbe kell, hogy toljanak, természetes szellőzés, természetes megvilágítás, és hát a takarmányozási előírások is megvannak, illetve a védekezés, tehát a nem tudom, előfordulhat, hogy férgesség vagy valami, ilyenkor természetes szereket, tehát fokhagymaport, ilyesmit használhatunk.
A gyümölcsből készült pálinkánál van-e valami plusz előírás, hogy ez biopálinkának mondhassuk, vagy van-e egyáltalán ilyen kifejezés, hogy biopálinka?
Úgy tudom, van, nem vagyok kellően tájékozott, de mindenképpen a feldolgozás során, és mivel én a Feldolgozók Egyesületnek tagja vagyok, alapvető szabály az elkülönítés. Tehát nem lehet olyan helyen feldolgozni, előállítani biopálinkát, ahol folyik egy másik fajta előállítás is. Tehát mindenképpen a keveredést ki kell zárni. Ezt előtte az ellenőrzés elvégzi. Innentől kezdve a szakemberhez kellene fordulni, hogy még milyen eljárást nem lehet alkalmazni.
Ez nem egy kényes kérdés, ez ténykérdés, hogy az ember itt a piacon körbenéz, a zöldség árak magasabbak, mint egy átlagos piacon, ugye biopiacon vagyunk. Mi okozza, hogy ilyen magas árakkal dolgoznak itt a gazdák?
Ez érdekes, megpróbálok körültekintően válaszolni, de egy egyhetes példámat hadd mondjam, én nem messze lakom innen, Budaörsön. Nem mondom, hogy melyik áruházban, de drágább volt az egyik fajta, illetve két termék is, mint a biopiacon. Az egyik szezonális hazai termék volt, a másik déli gyümölcs volt, mind a kettő drágább volt, tehát ez árpolitika kérdése is. De nem szeretném a választ megkerülni. A hazai bio vásárlók vásárlóereje korlátozott. Tehát ugye elsősorban a betegek, a gyerekesek, illetve akik választékosabban, ízletesebben szeretnének táplálkozni, azok jelennek meg vásárlóként a piacon. De akárhogy is nézzük, néhány 10 kilónál többre nincs hústerméknél igény, meg egyebekre. És azért a, ma már ezeknek az előállítása bizony-bizony ilyen méretekben nem nagyon éri meg. Tehát előfordul az, hogy importárú van a piacon, ez viszont a hazai árakhoz képest jelentősen több. Tehát hogyha nagyobb mennyiségben tudnánk itthon termelni, és több vásárlónk lenne, akkor valószínű csökkennének az árak. Példának még azért hadd mondjam Ausztriát, ahol ugye viszonylag sok a bioterület, tehát már ilyen egyharmad arányhoz közelít, ismereteim szerint. Ott azért tejtermékeknél, hústermékeknél előfordul, hogy közel azonosak a konvencionálissal. Tehát ez mindenképpen vásárlóerő kérdése, illetve hogy egyáltalán legyen ilyen termelés.
De ennek ellenére látom, hogy nagy a vásárló közönség, tehát a biotermékeknek nagy sikere van. Megköszönöm Rosszik Györgynek ezt a beszélgetést, beszélgető partner Meskó Bánk volt.
Tágult a világ. Gyerekek, unokák élnek távol nagyszülőktől, rokonoktól. A kapcsolattartás mégsem lehetetlen, hiszen egyre több szép korú tanulta meg már a számítógép használatát. Ámen Zsóka interjúját hallják.
Kedves hallgatóink! Ma Marton Lici, Ezüstnet egyesületi taggal beszélgetünk. Kedves Lici! Úgy tudom, hogy te annak idején részese voltál a Kattints rá nagyi mozgalomnak. Mi volt ez a mozgalom valamikor 11 évvel, 12 évvel ezelőtt?
Hát én nem tudom, hogy ez mozgalomnak lehetett-e nevezni. Ez egy tanulási folyamat volt. A 11. kerületben, a BMK-ban talán először az országban ezen vita van, hogy második vagy első, de első helyen volt végezt. Tartották a UPC egy tanfolyamot 5 vagy 10 alkalommal, nagyon-nagyon jó oktatókkal, talán 1000 forintot kellett érte fizetnünk, heti 2 vagy 3 alkalommal jöttünk, és szóval végül is a akkori időseknek a számítógéppel való megismerkedtetése volt a cél. Hát úgy jöttünk, mint aki fogalma nem volt semmiről, és hát megtanultuk azért a rejtelmeket. Nekem már otthon volt gépem, mert a családnak a levetett gépeit mindig megkaptam, és már akkor ez ösztönzött, hogy akkor használni is tudjam, és ne az legyen, hogy a unokám kapkod erre-arra, és fogalmam nincs róla, hogy mit csinál. Úgyhogy ez volt a cél, hogy megtanuljam, hát végül is a levelezést, akkor megtanultuk már a Skype-olást is, ami szintén fontos volt nekem, mert a leánygyermekem Olaszországban élt már akkor is, és hát a Skype az egy csoda volt, és ma is egy csoda, hogy ingyen tudunk bármikor közlekedni egymással. Ennél még nagyobb csoda a Viber, amit már a telefonon keresztül lehet. Na most ugye vannak a Skype nagymamák, hát én Skype mama vagyok, és ez azért a sok külföldre költözött gyerek, meg ott született unokával való kapcsolatnak fantasztikus tárháza.
Úgy tudom, hogy te nem csak kattintgattál, hanem úgynevezett kultúrfelelős is voltál az Ezüstnet Egyesületben.
Az Egyesület csak számítógépes programokkal foglalkozott, hiszen nevünk is az. És az akkori elnöknek volt egy olyan óhaja, vagy szeretett volna, hogy foglalkozzunk kultúrával. Most én erre nagyon hirtelen kapható is lettem önkéntes alapon, és akkor elkezdtem a társaságot különböző budapesti programokra, hát elsősorban múzeumlátogatásokra vinni.
Honnan a késztetés? Te Bölcsészettudományi Egyetemen végeztél?
Nem. Én műszaki vagyok, okleveles vegyész, de pontosan azért, mert annyira a műszaki gondolkodásra koncentráltam végig munkahelyemmel is, és akkor egy hiány. És mindig olvasmányaimban mindig mentem a történelem meg a művészetek felé. Na most amikor nyugdíjas lettem, ez úgy ki is teljesedhetett. Hát egyre többen jelentkeztek, úgyhogy már volt, hogy két csoportba kellett menni, mert nem lehetett egy kíséréssel bemenni a múzeumokba. Aztán kicsit ki is terjesztettük a köreinket, ugye Budapesttől egy kicsit Budapest környéke, és volt egy kezdeményezésünk, mert mi a kastélyprogramokat egyesületemben, szóval volt egy külön kastélyprogramunk, ahova vagy el tudtunk jutni vonattal, autóbusszal, vagy volt, hogy béreltünk olyan autóbusz, kisebb férőhelyeseket, amit meg tudtunk fizetni. A Szépművészeti Múzeumnak akkor a fénykora volt. Hát olyan kiállítások voltak Rembrandttól kezdve végig, mindegyiken ott voltunk. Úgyhogy ez egy sorozat dokumentálva van, mert hogy én közben az egyesületnek a nem fotósa, de amikor mentünk, hát ugye létszámot kellett dokumentálni, úgyhogy én a létszámfotót mindig megcsináltam. Nagyon sok ilyen van az én, eltéve az én tárházamba. Sokan mentünk már a, mit tudom én, olyan helyekre, amit azóta becsuktak, mert így például a Saxliner palota, ahol a Posta Múzeum volt, Isten tudja, miért én ezeket úgy kitaláltam, hogy hova menjünk, bezárása előtt mi azt végignéztünk. Vagy az Andrássy úton az Arany Múzeumot, amit szintén bezártak azóta, hogy a Nagytétényi Kastélymúzeumban, hát nem is egyszer voltunk. Szóval ilyen közeli helyekre, ahova lehetett vezetéssel, ahol nem, akkor csak bámészkodtunk, vagy felkészültem arra, hogy ott mit fogunk látni. Rengeteg. Például, ha azt veszük a várban, amit ugye itt van a szánkban, a Hess András térnél, ott van egy kis múzeum, a Delamotte Múzeum. Ott van egy gyönyörű múzeum, amiben csak úgy be lehet menni, és szóval közeli, távoli, most ezeket úgy vagy megtaláltam, vagy az élet úgy elém dobta, vagy újsághirdetésből, vagy akár, mindegy, ahol valamit láttam, hogy érdemes menni, oda mentünk.
Tizenakárhány évig csináltad a úgynevezett kultúrfelelősi posztot. Meg tudnád mondani, hogy ez belső késztetés, vagy egy ötlet csak, amit úgy gondolsz, hogy meg lehet valósítani, vagy hogy vesz az ember bátorságot, hogy 30-40 embert arra biztasson, arra ösztönözzön, hogy menjen vele kirándulni múzeumba, kiállításokra. A mai világban ez egy csoda, ráadásul önkéntesként, pénz nélkül.
Na most lehet, hogy ez egy belső késztetés, vagy lehet, hogy én nekem korábban is volt ilyen, a munkahelyemen is, aztán a labor után szervező lettem, szóval valahogy ez úgy bennem volt, hogy megszervezni, megismertetni emberekkel. Nem volt ez tudatos, ez csak úgy jött magától, hogy először csak egy pár ember, aztán egyre többen csatlakoztak. És ehhez mondjuk az egyesületbe kellett olyan, hogy hát amikor elkezdtünk előadásokat is tartani, mert ugye a kirándulásainkról az utóbbi 5-6 évben, vagy nem tudom hányban, beszámolót is tartottunk. Mindig csináltunk olyan beszámolót, hogy ugye fényképes, hát gyakorlatilag ilyen bemutatókat csináltunk. Nem csak én, hanem ezt megtanultuk az internetes foglalkozásról is. Hát meg kell mondjam, nagy élvezettel csináltuk ezeket a beszámolókat. Kezdetben egyet-egyet, aztán nagyon rárajtoltunk, hogy a BMK-ba is és a 60 pluszba, akkor még Bölcső utca volt, havonta kétszer, aztán kipuccantam, nem bírtam ennyit, és akkor visszakoztunk, hogy legyen havonta egy, mert szóval az nagyon sok volt. Mert ha nem is én tartottam mindet, de le kellett ellenőrizni, foglalkozni kellett vele, besegíteni, úgyhogy akkor az úgy kicsit kezdett sok lenni. És ez után volt valamikor, amikor már 85 éves lettem, és akkor azt mondtam, hogy most nyugdíjba megyek az egyesületi kultúrosságból, mert még 3 évre már nem vállalok ilyen feladatot, de azért most is nagyon jó utódom lett a második menetben, és én most is, szóval együttműködünk, ötletem még mindig van.
Kedves hallgatói, egy örök ifjú, közösségi ember gondolatait hallották. Marton Licivel Ámen Zsóka beszélgetett.
Remélem hasznosan telt az elmúlt egy óra. Nem bánták meg, hogy minket választottak. Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Kéri Júli, Meskó Bánk, Somogyi Ágnes és technikai tanácsadónk Magyar Ádám. Ezt az adást megismételjük 2 hét múlva szombaton 12 és 13 óra között. Megtalálják még a civilradio.net, illetve az idősbarát.újbuda.hu weblapon, illetve az Anchor podcast csatornán is elérhető. Hallgassák műsorunkat a következő alkalommal április 4-én is. Köszönöm figyelmüket, elköszön a mai adás szerkesztője, Torda Judit. A viszonthallásra!